Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt az ószövetségi igét, amit Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Mózes 5. könyvében a 30. fejezet 11. versétől a következőképpen. Azt mondja az Úr, mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szívedben és a szádban van, teljesíts hát azt. Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ezért parancsolom ma neked, hogy szeresd Istenedet, az Urat, járj az ő útjain, tartsd meg parancsolatait, rendelkezéseit és döntéseit, és akkor élni és szaporodni fogsz, mert megáll téged Istened, az Úr, azon a földön, amelyre bemégy, hogy birtokba vedd. De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem neked már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Amen. Kedves testvéreim, ebben a mai igében egy nagyon-nagyon világos és nagyon tiszta útmutatást kapunk mindannyian. Egyenes és egyértelmű ennek az igének minden szava. Mert ez a parancsolat, amelyet én ma megparancsolok neked, nem megfoghatatlan a te számodra, és nincs távol tőled. Isten szava közel van hozzánk. Hívő emberként ott van a mi szívünkben, ott van a mi lelkünkben, és olyan egyszerű lenne, e szerint kell élnünk. Ennyire egyszerű minden, ennyire könnyű lenne az Isten útján járni, mindez mégis nagyon nehezen megy, azt gondolom ez tagadhatatlan, a saját életünket, evangélikus egyházunk életét, vagy a kereszténység életét nézve. Valahogy mégis elbukunk, és az egyértelműség helyett kusza zűrzavar van még a keresztény emberek szívében és lelkében is. És mindezt nem csak én érzem így. Biblia iskolára készülve elővettem a régi teológiai jegyzeteimet, és kezembe került egy etika jegyzet is. Kicsit belelavostam, átolvasgattam, miről tanultam 10-12 évvel ezelőtt, és ebben olvastam egy mondatot, ami így szól: ma az egyházra jellemző a világ iránti túlzó, már-már saját identitását is szinte feladó megértés. Csak nem mindent elfogadunk, és csak nem mindenbe belemegyünk. Kemény kritika, de ha alaposan megnézzük az egyház életét, vagy megvizsgáljuk annak különböző területeit, akkor jól látjuk, hogy mindez igaz. Nem véletlenül hangzik el olyan sokszor ez a kifejezés, langyos luteránus. Érdemes megnézni, hogy miként beszélünk különböző kérdésekről, mi keresztény emberek is az egyház falain belül, egy-egy bibliaórán, vagy bármilyen más alkalmon, és hogyan beszélünk ugyanerről világi emberekkel. Amire mi itt bent azt mondjuk, hogy bűn, arról kim már sokkal óvatosabban nyilatkozunk a templom falain kívül. Kifelé sokkal jobban belesimolunk a világba, mint amennyire külön szeretnénk válni tőle. Van egy megbízható keretünk, de valahogy mégse tudunk igazán úgy élni, ahogy az Isten elvárja. Pedig az evangélikus egyháznak valóban van egy nagyon nagy előnye sok kisebb egyházhoz képest, és ebben még inkább benne van a mi gyülekezetünk is, hogy igen, van egy megbízható keret, van egy gazdag múltunk, és ebből fakadóan vannak lehetőségeink. Még többet jelen tudunk lenni, megkérdezik a véleményünket televízióba, újságba, És tudjuk-e ezt az igét, amit itt az Isten mond nekünk, ami ott van a szívünkben, ott van a lelkünkben, ami nem egy titokzatos dolog, meg tudjuk-e ezt szólaltatni? Felcsendül-e az Isten szava, az Isten igéje rajtunk keresztül a világba? El tudjuk-e mondani a világnak, testvéreim, van a szívünkben egy csodálatos parancsolat, amelyik vezet minket. Itt az Isten igéje a szívemben, a számban, erről szeretnék beszélni, azt szeretném, ha ez áthatná a ti életeteket is. Meg tudunk-e itt szólalni? Hadd mondjak csak kettő példát. Mit hallottunk az elmúlt napokban a hírekben? Több mint 100-an fagytak meg fűtetlen otthonokban, lakásokban. És jól tudjuk az igét Jakab leveléből, ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere. Valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van. Mit használ az? Ugyanúgy a hit is cselekedeteinek, ha nincsenek, akkor halott önmagában. Itt van egy ige, amit az Isten a szívünkbe írt Jakab leveléből, és itt a gyakorlat, és fölteszem a kérdést, hány melegedő helyet állított föl az evangélikus egyház az országba, engedelmeskedve Isten parancsának. Ha megnézzük a világot, azt látjuk, hogy szennyként árasztanak el minket a mocskos filmek és rajzfilmek, és jól tudjuk Jézus szavát Máté evangéliumából, aki pedig megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül, akik hisznek én bennem, jobbannak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyére vetik. Mit teszünk ez ellen? Evangélikus hírportálunkon megjelent egy interjú egy tévés személyiséggel, talán sokan ismerik, Vujicic Fritkóról van szó, nem könnyű kimondani a nevét, a Naplónak a riportere, aki egy szexhirdetés hatására kezdte el írni a Fertő című könyvét. Két kisfiú édesapjaként tenni szeretne valamit az ellen, hogyha a gyermek csupán a nagymama szót beüti a keresőbe, a böngészőbe, akkor ne olyan lelket romboló tartalommal szembesüljön, amivel ma szembesül. És megkérdezték tőle az evangélikus portálnak a szerzői egy interjúban ezt a kérdést teszik fel, hogy Fertő című könyveddel szeretnéd megóvni nem csak saját, de mások gyermekeit is, az interneten terjedő erkölcstelenségekkel szembe. Miért érzed azt, hogy ezt pont neked riporternek kell felvállalnod? Ez az erkölcsőség talán másnak, másoknak lenne a feladata. Talán Boda Zsuzsa a saját egyházára is célzott. És ő ezt válaszolja, érdemes, amit mondasz, mert szerintem bárki felvállalhatja ezt. A borzongás és elborzadás, ami az ilyen tartalmú oldalak láttán engem elfog, arra késztet, hogy tegyek is az ellen, ne csak sápítozzak. Két kisgyorú gyermekem van, akiket szeretnék megóvni az élet ilyen oldalától, amíg lehetséges ez. Aki elolvassa az egész interjút, ott elmondja ez az ember, hogy ő nem hívő. Sokat szolgál egy baptista lelkésszel, ő azt szokta mondani, hogy az ő munkásságába hisz, de Istenben annyira nem, és mégis valamit tesz. Ki emlékszik olyan látványos dologra, amit talán az egyház tett volna, bármelyik is. Végtelenül lehetne sorolni a példákat, nem teszem, mert nem bulvár hírekkel akarom szórakoztatni a gyülekezet tagjait, inkább elolvasom újra Isten igéjét, mert ez a parancsolat, amelyet én ma parancsolok neked, nem megfoghatatlan a számodra, és nincs távol tőled. Sőt, inkább nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van. Teljesíts hát azt! Kedves testvéreim, Isten ma figyelmeztet minket. Nincs két egyház, egy befelé, egy kifelé, nincs két bizonságtétel, csak egyetlen egy. És nincs két ember benned és bennem, csak te vagy, és neked is csak egy bizonságtételed van. Áldás és átok, élet és halál. Isten teljes odaszánást vár tőlünk, nem engedi, hogy kibújjunk az ő parancsolata alól. Isten akarata áll a mai vasárnapnak a középpontjába, ez a motto van az ágendába is, Isten akarata. Hogyan érvényesül a mi életünkben, a mi szívünkbe. Én hiszem, hogy az Isten minket megszólított, szívünkbe égette igéjét, és ezután nem élhetünk félszívvel. Milyen szépen jellemzi magát az Úr a 10 parancsolatban, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És a régiek nem merték ezt a féltéken szóval fordítani, nem féltek így fordítani a szó pozitív értelmében. Igen, az Istenben az az érzés van, ami egy féltéken szerelmesbe, hogy nem akarom, hogy a kedvesem másé legyen, nem akarom, hogy másra nézzen, mással járjon, mert én hiszem, hogy én vagyok neki a legfontosabb és a legjobb. Azt mondja, az Isten lehet kétfelé sántikálni, rengetegen meg is próbálják, de nem éri meg, és nem is engedi az Isten. Ebben a mai igében van a Szentírásnak az egyik legfurcsább felszólítása. Tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtökbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te és utódaid is. Érezzük, hogy milyen furcsa ez a felszólítás. Hát miért kell erre felszólítani valakit? Hát ki az, aki a halált válassza az élet helyett? Milyen sokan mondják, és milyen sokan mondhatják a most itt ülő gyászolók közül is, bárcsak választhatnánk, milyen egyszerű lenne, de látszólag nincs választásunk. Nem mi döntünk élet és halál kérdésébe. Milyen egyszerű lenne, válasz élet vagy halál, és mi azt mondanánk, persze az életet választom, senkit nem kéne eltemetni, nem kellene koporsók mellett megállni, miért választanánk hát a halált? Való igaz, a testi halál kérdésében nem a miénk az utolsó szó. Ott egyszer az Isten keze int, és el kell indulni. Mégis azt mondom, hogy van választásunk, és sokan mégis a halált választják önként. Van választásunk, nem testileg, hanem lelkileg. Lelkileg rajtunk múlik, hogy az örök életet, vagy az örök halált választjuk. És azért figyelmeztet minket az Úristen, hogy válasszuk az életet, mert ő is pontosan tudja, hogy egyszer földi életünknek vége lesz, de az a kérdés, hogy folytatódik-e a mi életünk az örök életben. És ez a mi óriási tragédiánk. Az ember, aki az éden fájáról evett, már nem tud különbséget tenni a jó és a rossz között. Az élet és halál között még látja, érzi a különbséget, érzi, hogy mennyivel jobb az élet, mint a halál, érezzük a különbséget, de az odavezető utak, azok összekuszálódtak előttünk. Összemosódtak előttünk. Nem tudjuk megítélni, hogy melyik út visz minket az életre, és melyik a halálra. És sokan a halál útját tartják az élet útjának. És ezen is meg lehet érkezni valahová. Az Úristen ezen a mai reggelen azt mondja, hogy ne hagyjuk magunkat becsapni. Az Isten törvénye, az Isten szava annyira egyértelmű és világos. Ott van a szívünkben, a lelkünkben, mint mai szóval egy modern GPS, ami mutatja, hogy igen, menj egyenesen, menj arra, így került ki az akadályokat, hallgass rám, és meg fogsz érkezni. Nem oda fogsz megérkezni, hogy 150 évig fogsz élni, hanem a lelked fog örökké élni az Isten országába. És ez az igen nagyon komolyan figyelmeztet minket, hogy van egy másik út is. Pilinszky Jánosnak van egy csodálatos verse, az a címe, hogy két szonett. Az egyik fejezet, az egyik szonett megdöbbentő és ijesztő, ezt szeretném először elolvasni. A második meg annyira csodálatos, hogy szinte a Bibliába is bekerülhetne Isten igéjeként. Az első szonett, ami a kárhozat útját mutatja be, az így szól. Hát sírjatok csak csípős könnyeket, a végítélet nektek harsona, örök pokorra ébresztő szava, az ördög fújja lelketek felett. Hát tudjátok meg, mit tesz egyre égni, és eltaszítva tudni, el nem éri a bűvös szférát az, ki kárhozott. És bár lehettél volna, mint az angyal, időtlen malmot nyomni lesz sorsod, mert földre buktál zúzott, sáros arccal. Csípős könnyek, végítélet, eltaszítva tudni, buktál zúzott sáros arccal, ez a halál útja, az átok útja. Nem erről szól egy igehirdetés soha, mert ez rettenetes, éppen ezért küldte el Isten az ő fiát, hogy ne ezen az úton kelljen járnunk. Hiába díszes, hiába tűnik szépnek ez az út, de a kárhozatba víz. A mai igénk ezt így fogalmazza meg, De ha elfordul a szíved, és nem engedelmeskedsz, hanem eltántorodsz, más istenek előtt borulsz le, és azokat tiszteled, kijelentem neked már most, hogy menthetetlenül elvesztek. Nem éltek hosszú ideig azon a földön, ahova átkeltek a Jordánon, hogy bemenjetek oda, és birtokba vegyétek. Kedves testvéreim, sajnos van elfordulás az Istentől. Van egy kegyetlen út, de nekünk van más lehetőségünk is. És ahhoz, hogy ezen az úton el tudjunk indulni, őszintén fel kell tennünk a kérdést, hol vagyunk most? Számomra a legőszintébben ezt a kérdést egy evangélikus dán filozófus Kierkegaard tette fel. Ez is a teológiai élményemhez kapcsolódik, az egyik szemináriumon kötelező olvasványként föltették Kierkegaardnak ezt a könyvét, Építő keresztény beszédek. És én nagyon sokat utaztam, és nagyon sokat olvastam járműveken, és ez belém ivódott, pedig legalább 10 éve volt, hogy a 7-es buszon ülve, vagyis inkább az ajtó mellett állva, nyomorogva, az Őrsvezér tere felé menve, olvastam ezt a részt ettől a filozófustól. Hol vagy most? Közelebb vagy most az üdvösségedhez? A te üdvösségedhez. A te üdvösségedről van szó, ha az üdvösséghez való közelebb kerülésről beszélünk. És ha erről van szó, akkor szó van egyúttal valami másról is, az elveszésről. A te elveszésedről. A te elveszésedről van szó, amikor az elveszettségbe való egyre mélyebb belesüllyedésről beszélünk. Nézd, ha az ember rossz utat választott, a kereskedő lett, holott igazából művésszé kellett volna lennie, Istenem, ez tényleg kellemetlen, de ezt a szerencsétlenséget még ki lehet heverni. Ha az életbe rossz utat választottál, a feleségül vettél egy lányt, holott a nővére sokkal jobban illett volna hozzád, hát Istenem, ezt is el lehet viselni, még ha az ember boldogságába kerül is. De ha valami az ember üdvösségébe kerül, de az életed végén sem kerültél közelebb az üdvösséghez, van-e ennél szörnyűbb dolog, mint távol lenni az üdvösségtől? És az üdvösségtől távol lenni, ez az az állapot annyit jelent, mint egyre távolabb kerülni a megmenekülésről. Ó, mennyire kellene törődnie az egyes embernek az üdvösségével, úgy, amint annak a hajótöröttnek, akit szinte elborítva a hullámoktól, élet és halál közt lebeg, és egy szál deszkába kapaszkodva, kétségbe esetten kémleli a földet. Ezek a sorok akkor nagyon belém égődtek, és egész lelkészi elhívásomnak a középpontjába kerültek, hogy Istenem, milyen sokan vannak, akik ilyen hajótöröttként kapálóznak, de legalább már gondolnak arra, hogy nem jó úton jár az életük. Talán a testvérek is érzik ennek a dán filozófusnak a szavaiból azt a szeretett teljes aggódást, ami ott van. Aggódik magáért, és aggódik értünk. És miért aggódik? Mert pontosan tudja, hogy van folytatás. Lehet másképpen is élni. És hogy mutassam föl ezt a másik utat, amint Pilinszky a két szonet második részében így fogalmaz meg, de nincs még késő, állj fel, hogyha estél, s ha könnyes sincs már, sírnak fenn a szentek a lelkedért, mit olcsó pénzen vett meg a csábító, de megcsalt árva testvér. Kitárt karokkal várunk sok keresztény a nagy hajóra, melyet egy szél kerget, és egy szél hajt a végtelen lehellet, ki lángra gyújt, fülünkbe zúgva, zengvén, ne sírjatok, kiket kivert az élet, ti rongyba burkolt, fáradt hű cselédek, de tartsatok ki, átölelve tartva, a koldusabbat, az, ki összetépte az életét, mert ez segít a partra, ez tanít a drága szóra, béke. Kedves testvéreim, ma a lelkünkről van szó, amit valóban olcsó pénzen adtunk el a csábítónak. És igen, ha a pénzünk elveszett, akkor van esélyünk, hogy szorgos munkával újra összegyűjtjük, sok egyéb dolgot is tudunk pótolni, de mi van a lelkünkkel? Abból csak egyetlen egy van. Ne adjuk el olcsó pénzért. Isten óriási árat fizetett érte. A kereszten elénk adta az áldást, és ebbe az áldásba vár minket az Isten el nem múló örök szeretettel. Válasz hát az életet, nézz szembe a bűneiddel, kérd bűneid bocsánatát, és akkor, de csak akkor, hitelesek leszünk a világ számára is. És kedves testvéreim, ebben az küzdelemben közös a felelősségünk. De tartsátok ki átölelve, tartva a koldusabbat, az, ki összetépte az életét, mert ez segít a partra. Milyen sokan vannak, akik összetépik az életük, a lelkük, talán mert olyan környezetbe kerülnek, talán mert olyan problémák sújtják őket, lemondanak nagyon sok mindenről. Közös felelősségünk, hogy az ilyen embereket együtt erősítsük, együtt tartsuk, együtt vigyázzunk rájuk. Ne sírjatok, kiket kivert az életti, rongyba burkolt, fáradt hűcselédek, de tartsatok ki, átölelve, tartva a koldusabbat, az, ki összetépte az életét, mert ez segít a partra, és ez tanít a drága szóra, béke. Kedves testvéreim, talán keményebb volt ez a mai igehirdetés, de azt gondolom, hogy az, amiről szó volt, ott van minden igehirdetés mélyén. Ott van az a tudat, hogy az embereket az üdvösségre hívjuk, hogy megmeneküljenek a kárhozat alól. Most ebben a igében egy picit mélyebbre ástunk. Fontos ez, mert tisztába kell lennünk életünk sorskérdéseivel. Ma rólunk volt szó, egyedül rólunk és a mi lelkünkről, és a mi üdvösségünkről. Válasszuk hát az életet. Az életet csupa nagybetűvel, aki magáról mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük a te csodálatos szavadat és igédet, amit vasárnapról vasárnapra minden igehirdetés és minden igeolvasás alkalmával beleégetsz a mi szívünkbe. Hisszük, hogy ez az ige nem veszik el, ez munkálkodik, ez formálja a mi életünket, hadd, hogy soha ne forduljunk el tőle, hadd, hogy soha ne hallgassunk más hangokra, Istenünk, mert akkor kegyelemből a te fiat halála által megérkezhetünk a te örök országodba. Urunk Istenünk, kérünk, így vezess minket, így áld meg minden alkalmat, amikor a te igédet halljuk, munkálkodj a mi szívünkben. Amen.